A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A nap vendége ma a Trend FM-en Boronkai Bence, a Fedra Group tulajdonosa, ügyvezető igazgatója és Szoboszlai Máté üzletfejlesztési és beruházási igazgató. Folytatjuk a beszélgetést. Mi az a megkülönböztető jegy, ami véleményetek szerint kiemeli a céget a versenytársak sorából? Hogyan érdemes tekinteni a Fedra Groupra?
Amiről az elején beszéltünk már, és Máté is említette, hogy ma azért unikális az, és unikális szervezetnek számít az ingatlanfejlesztői piacon az a szervezet, amely egyszerre egyébként több eszközosztályban tud fejlődni, fejleszteni, nincs piacokat megtalálni, piaci trendekre, dinamikákra egyébként aktívan reagálni, illetve hát ezt valamilyen módon becsatornázni az ügyfelei felé is. Kérdezted, hogy milyen mérföldkövek mentén épült fel a Fedra Group. Ugye volt arról szó, hogy az első időszakot, a boom időszakát, azt viszonylag jól sikerült a lakáspiaci fejlesztésekkel elkapni, és utána egy szintén, hát sok munkával, elemzéssel, de egy optimális időben becsatlakozni a logisztikai piacra. Én azt gondolom, hogy történetiséghez hozzá tartozik, legalább ilyen fontos, sőt, hogy 2022-től már nem csak ingatlan fejlesztéssel foglalkozik a Fedra Group, hanem pénzügyi alapkezeléssel is. Ez azt jelenti egyébként, hogy a piacon egyébként a korábbi években már viszonylag elterjedt módon és módszerekre rácsatlakozva a Fedra Group és ingatlan alapokban fejleszti a projektjeit. Miért fontos ez, és mindjárt visszatérek a kérdésnek a megválaszolásához, mitől vagyunk unikálisak. Azért fontos, mert a magyar piacon ma már elvárás, és ilyen módon lehetőséget kínálva egy jó üzleti stratégia is, bizonyos fejlesztésekben való pénzügyi részvételnek a biztosítása magánügyfelek, magánbefektetők és intézmények számára is. Ezen a úton 2022-ben elindult a cégcsoportunk, és ilyen módon azt gondoljuk, hogy unikális az, hogy nálunk minden típusú fejlesztés megtalálható, több devizában is denominálva, tehát a retail fejlesztéseink euróban, a lakófejlesztéseinkben, forintban denominálva befektetési lehetőséget kínálnak befektetőknek ilyen módon biztonságos és MNB által szabályozott környezetben. Ez azt gondoljuk, hogy nagyban segíti az intézmény és magánbefektetőknek is azt a fajta diverzifikációs lehetőségét, ahol ingatlanra, ingatlan befektetésre nem feltétlenül egy fekete dobozként tekint, és mondjuk egy esernyő szó alatt tekint rá, hanem sokkal inkább szofisztikáltabban nézi azt meg, és elemzi azt, hogy milyen ingatlan típusba érdemes fektetni. Ilyen módon nálunk, ilyen cherry picking szemléletben egyébként ki tudja azt választani a portfóliónkban, amiben neki komfortossal részt vennie.
A Fedra Groupnak tehát egy szerves része a Fedra alapkezelő.
Hozzá kapcsolódik, így van.
És fejlesztésekre, projektekre specializálódtok elsősorban. Mit lehet tudni a jelenlegi projektekről, hogy néznek ki, és itt érinthetjük az összes üzletágot?
A portfólió jelenlegi megbontása három eszközosztályban a következők mellett valósul meg. Folyamatban van 22.000 négyzetméternyi city logisztikai, városi logisztikai hibrid fejlesztésünk. Azért hívjuk ezt hibridnek, hiszen ebben lecsapódik a városszéli, általunk nagy dobozos logisztikának nevezett csarnok típusoknak a műszaki tartalma, de lokációjában, szolgáltatásában kínálja azokat a városi szöveten belül elérhető opciókat, amik ezek az utolsó kilométeres kiszolgálást, vagy azt az utolsó végfelhasználó kiszolgálásához szükséges szinergiákat tudja biztosítani. Ezek két helyszínen, Budapest 22. kerületében zajlanak, eltérő fázisban folytatjuk ezeket a kivitelezéseket, és ezen kívül a logisztikai eszközosztályban további projektek előkészítése zajlik, olyan telekingatlanokon dolgozunk, ami azt gondoljuk, hogy hosszabb távon rendszerűen ki tudják elégíteni a majd felmerülő ilyen típusú raktározási, akár könnyűipari igényeket is. Ezzel párhuzamosan a lakó szektorban jelenleg két projektünk fut. A 9. kerületben belső Ferencváros rehabilitált részén a Szobieszki János utca 6 szám alatt egy 67 lakásos Mara Residence néven futó projektünk indult el még 2024-ben. ennek a szerkezetépítési munkálatai vannak, és abból a szempontból a piaci fogadtatása kiemelkedőnek tekinthető, hogy ebben a szakaszban már 70%-át sikerült értékesíteni az ingatlanoknak. Ezzel párhuzamosan látva a lakópiaci dinamikát és visszacsatolva a Bence által mondott iterációra és piacmérésre, azt láttuk, hogy abban a high-end, vagy mondjuk úgy, hogy kicsit ékszerdoboz típusú lakószegmensben is lehet kereslet, ahova sikerült egy terméket azonosítani és ezáltal akvirálni. Ez a 7. kerületben a Városliget fasor 25 szám alatt található, Városliget szomszédságában, egy nagyon egyedi lokációban, a historikus diplomata negyed, ahol ilyen típusú fejlesztés megvalósítására már nem állnak rendelkezésre telekingatlanok, sikerült nekünk ezt a telekingatlant akvirálni. A fejlesztési koncepciója, én azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben egyedülálló, egyébként pont most egy héttel ezelőtt választotta be a portfólió cégcsoport az év ingatlanpiaci koncepciójai közé, és azt gondolom, hogy ennek a fejlesztésnek az unikuma az, hogy 61 darab lakás úgy tud megvalósulni, hogy az egy több épületes, körbejárható, zöld kerttel és egyedi műszaki tartalommal bíró projektben szervesen illeszkedve egy olyan épített környezetbe, ahol azokat a kompromisszumokat fejlesztőként meghoztuk, amivel ez be tud illeszkedni, és egy környék állagához méltó, de egyébként azt még felfelé húzó beruházást tudunk megvalósítani. Ennek a piaci fogadtatása is kiemelkedő volt, hiszen úgyhogy alapvetően még az előkészítő munkálatok zajlanak, értem ez alatt a földmunkát és a munkatér elhatárolást, 35%-ot meghaladó értékesítésnél tartunk, és ezen kell párhuzamosan készítjük elő a következő lakófejlesztéseket, amiknél alapvetően Budapest fókusszal jó bejáratott és jól felparaméterezhető lokációban kívánunk további lakófejlesztéseket megvalósítani. A harmadik láb pedig, ami kimaradt talán ebből a felsorolásból, az a kiskereskedelmi, ott pedig, ahogy érintettük a beszélgetés során, egy újabb eszközosztállyal bővült ez a fajta fejlesztési koncepció. Itt egy nagyjából 6000 négyzetméter összterületű kiskereskedelmi központ megvalósítását végezzük. M3-as autópályához közel, egy jó kialakított infrastrukturális csomópontban kívánunk egy olyan strip mall típusú bevásárlóudvar koncepción alapuló beruházást megvalósítani, ahol egyrészt akár a helyi közösségek, de az átmenő forgalom, illetve azok a fajta igények le tudnak csapódni, ami abban a mikrolokációban, illetve a vásárlóközönség által elérhetően nem álltak rendelkezésre.
Nagyon sikeresnek tűnnek tehát akár az előértékesítési adatok alapján is ezek a projektek, és ráadásul valóban immár szinte a teljes vertikumára ráláttok a fontosabb ingatlanpiaci eszközosztályoknak, nem beszélve ugye az alapkezelői tevékenységről. Hogyha összehasonlítjuk a jelenlegi európai ingatlanpiaci trendeket, ahhoz képest a magyar viszonyok milyen szempontból tekinthetőek sajátosnak?
Hogyha folytatjuk a sort, illetve a gondolatmenetet például a kiskereskedelmi vonalon, a retail-lel kiemelve ezt az eszközosztályt, akkor azt látjuk, és ezért is gondoltuk azt, hogy nekünk érdemesebb a területre is egyébként belépni és fejleszteni, mert magyarországi trendek alapvetően magyar sajátosságokkal együtt, de illeszkednek az európai trendekben. Hogyha egy picit visszalépünk, akkor azért azt látjuk, hogy a retailre is, illetve a kiskereskedelemre is azok a dinamikák hatnak azért nagyjából, mint a lakáspiacra is, amiről már beszéltünk. Itt azért 2015-től elindulva a reálbér növekedés, az inflációnak az alacsony szintje, az egy fogyasztási boomot tett lehetővé. A nagy különbség az az, hogy más eszközosztályokkal ellentétben a kiskereskedelemben egyértelmű győztest lehet hirdetni, mind európai, mind magyarországi szintén ezekkel a strip mallokkal. Ugyanis a Covid-ban azért két dolog mindenképpen kiderült. Egyrészt, hogy a biztonság és kényelmes megközelítés az egy nagyon-nagyon fontos és szerves része ezeknek a parkoknak. Így rögtön előtérbe került és előnybe került például a klasszikus plázákkal szemben. Másrészt azt lehet mondani, hogy az utána következő például inflációs sokban, energiaválságban azért közép-európa és magyarországi szinten is a diszkont áruházak, illetve a kategóriát képviselő egyéb terméket árusító láncok kerültek fókuszba, a retail parkok tipikusan ezekre fókuszálnak. Ha az európai trendeket megnézzük, akkor az látszik, hogy óriási boom van ezekben a típusú retail parkokban, Közép-Európában is, Románia borzasztóan forró, Lengyelországban minden kisvárosban retail park épül, nem véletlenül az előző trendeket egyébként alapul véve van ez így. Azzal a különbsége, hogy Magyarországon azért van egy egyeni szabályozás, ami a kínálatot azt alapvetően korlátozza, ezért itt még a környező országokhoz képest az üresedési ráta is extrém alacsony. Így, hogyha valaki szakmailag felkészülten ilyen típusú fejlesztést tud véghez vinni, annak nagyon nagy sikerrátával tud neki indulni. Úgyhogy az európai oldalon ezt látjuk, hogyha lakhatásra rátérünk, akkor azért a magyarországi trendek szintén belesimulnak az európai trendekbe. Azt látjuk, hogy az európai ingatlan árok is markánsan meghaladták a korábbi szinteket. Azért, hogyha egy kicsit statisztikáról beszélünk, Magyarországon is a 2015-től mondjuk a dominózus és emlegetett 2020-ig 180-190%-os bázis hatás után emelkedések történtek, azóta pedig azért 2015-ös bázist figyelembe véve nagyjából háromszoros emelkedés látszik. Ez európai szinten is egyébként így van, azért az első harmadban található a magyar lakáspiac. Itt is azért vannak egyedi magyarországi intézkedéscsomagok és támogatások, amelyek ezeket a dinamikákat azért valamilyen módon befolyásolják. De azt látjuk, hogy ez azért egy európai trend, amire az európai példákat is figyelembe véve a magyar sajátosságokkal együtt reagálni lehet.
Rácsatolva Bence gondolatára, a lakópiacon azt láttuk, hogy a 2025-ös évre, ahogy ráfordultunk, rendelkezésre állt már egy stabil kereslet, amit kiegészített ilyen szempontból egy egyidejű keresleti és kínálati oldali ösztönző csomag. A kínálati oldal ösztönzésére a lakhatási tőkeprogramon keresztül nagyjából 300 milliárd forintnyi, egyébként megfizethető áru, 1,5 millió forintos árplafonnak megfelelő lakások fejlesztésére fókuszáló kihelyezés történik. Ez jellemzően Budapesten és olyan vidéki nagyvárosokban tud lakás oldalon további kínálatot generálni, ami egyébként a keresletet húzza magával. Hogyha emellé hozzátesszük azt, hogy a keresleti oldal is további ösztönzőt kapott ugye az Otthonstart programmal, az Otthonstart programon elérhető egyébként kedvezményes támogatási rendszereken keresztül, így azt látszik, hogy ez a fajta együttes stimuláció, ez egy jelentősen megnövekedett piaci érdeklődést, növekvő tranzakciószámot feltételezve, pedig egy erős fejlesztői aktivitást vetít előre 25 végére és 26-ra. Ennek több szintje van, hogy paraméterezzük ezeket a hatásokat. Egyrészt ugye a vidék esetében ez egy gyorsan megválaszolható kérdés is, hiszen ez a 1,5 milliós árplafon nagyjából egyedül Debrecen esetében merült fel, mint egyfajta ilyen belépési korlát, de ott is erre rendelkezésre állnak megoldások. Az összes többi vidéki városban ebbe az 1,1-1,3 millió forint per négyzetméteres ársában mozogtak az új lakás kínálati árak. Így vidéken az élet megy tovább, a lehetőségek adottak lesznek. Ugye, ha Budapestet próbáljuk felparaméterezni, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy három körről beszélünk. A belső kör, ugye ezek a belső részei a városnak, ott nagyjából azért a 2 millió forintos átlagár fölött volt már a tranzakciós átlagár, illetve a kínálati ár. Ezáltal azok a kerületek otthonstartprogram kompatibilitása nem áll fent. Ugye azt láttuk, hogy elsődleges hatásként inkább a peremkerületeken, illetve az agglomerációban jelentek meg, illetve a használt lakáspiac tudott ilyen típusú lehetőségeket biztosítani. Az szintén egy 2026-os trend lehet, és látunk erre vonatkozó jeleket, hogy a belsőbb kör, tehát ami alatt klasszikusan a 3., 9., 13., 11. kerületet értjük, is hasonló trendszerű változáson megy keresztül, ott is elérhetővé válhatnak az Otthonstart program keretein belül ennek a 1,5 milliós négyzetméter árnak megfelelő lakások és projektek. Ezeknél a projekteknél azt kell látni, hogy azért ezek jellemzően nagyobb lakásszámú, hiszen 250 lakás fölött kiemelt beruházásra nyilvánítható projektekről beszélünk, amik egyrészt beépítési koncepcióban, másrészt az engedélyeztetésben és annak az engedélyeztetési idejében jelentenek kedvezményeket a fejlesztőknek. látszik ez a fajta átrendeződés, hogy a fejlesztői oldal erre reagálva próbál kínálatot bővíteni, ami azt gondolom, hogy 2026-ban már látható lesz a piacon.
A fenntarthatóság az ESG szempontok minden piaci szereplő számára egyre lényegesebbek. Ti hogy álltok ezzel a különböző üzletágakban, szegmensekben, mennyire tudjátok alkalmazni ezeket a karbonsemleges megoldásokat?
Maradva az eszközosztályoknál, a logisztikával kezdeném. Ugye a logisztika esetében, amikor egy ilyen ipari csarnok, raktározási célú ingatlan fejlesztése megvalósul, ezek akár az E, mint a környezeti hatás, akár az S, mint szociális hatás tekintetében ma már jól mérhetőek és paraméterezhetőek, a műszaki tartalom tekintetében megvannak a megfelelő megoldások és válaszok, amik elvezetnek arra az útra, hogy zöld minősített, hatékony, egyébként költség optimalizáltan üzemeltethető ingatlanok jönnek létre, amit egyébként mind a bankok, mind a befektetők ugyanúgy tudnak preferálni, mint azok a bérlők, akik élvezik a hosszú távú költséghatékony üzemeltetésből eredő hasznait. Én azt gondolom, a logisztika esetében a határa csillagos ég, technológia szempontból lehet látni nemzetközi példákat a fa alapú építkezésre, az előre gyártott technológiára, ami mind-mind abba az irányba mutat, hogy ezt az eszközosztályt jelentős mértékű fejlesztésekkel el lehet odáig vinni, hogy teljes karbonsemlegessé tudjon válni. A realitás az itt Magyarországon a mai nappal tényleg azt mutatja, hogy a zöld minősített, okos rendszerekkel feltanított és akár applikáció alapú működésen lévő ingatlanokig megvalósíthatóak. Itt azt az aránypárt kell mindig megtalálni, hogy a felhasználói oldal igény szintje hol tud találkozni a fejlesztő oldal által megvalósítható beruházási szinttel. Én azt gondolom, hogy ebben jó példákat látunk, és mi magunk is, akár csak az előző beruházásunknál, ahol zöld minősítést szereztünk az ingatlanra, és a következőnél is ezeket tervezzük, tudunk különféle alternatívákat kínálni. A logisztika ilyen szempontból egyelőre haladottabb állapotban van. A lakópiacra visszakanyarodva, ott azt lehet látni, hogy nyílik az olló, ez a technológiai ollónak nevezném inkább. Egyrészt azért, mert ha arról van szó, hogy egy árplafonhoz igazított lakástípust, lakóberuházást próbálunk megvalósítani, annak a műszaki tartalmát azt arra az adott szintre optimalizáljuk. Kevésbé elterjedtek ezek a minősítéstípusú rendszerek, viszont a tekintetben egyre előre haladottabb technológiákkal tudunk dolgozni, hogy itt is megjelenik a LED-világítás, itt is megjelennek azok a optimalizált rendszerek, amik az épület hosszú távú költséghatékony üzemeltetését teszik lehetővé. A lakópiac az ilyen szempontból sokkal összetettebb, több anyaggal, hosszabb fejlesztési idővel, más típusú felhasználással, ettől függetlenül minden projektnél egyedileg vizsgálva próbálunk egyre hatékonyabb kivitelezéssel és egyre magasabb műszaki tartalommal megvalósítani ilyen típusú beruházásokat. A kiskereskedelem ilyen szempontból nagyon hasonlít a logisztikára. Azt látjuk, hogy akár a felhasznált anyagoknak a mennyisége, minősége, maga a beruházásnak a koncepciója az jól alliterál arra, amit egyébként a logisztikában megvalósítottunk már. Így ott is az az egyértelmű célunk, hogy zöld minősítéssel és olyan technológiai tartalommal tudjuk ezeket a parkokat üzemeltetni hosszabb távon is, ami a felhasználói oldalon egyértelmű költségoptimalizálást tesz lehetővé. Mind a két szegmensre, a kereskedelmire és a logisztikaira is igaz, hogy az üzemeltetési költségek azok kardinálisak és kritikusak az operáció szempontjából a végfelhasználóknál, így erre vonatkozóan folyamatosan vizsgáljuk a különböző alternatívákat, és az lenne ezeknél a beruházásoknál az egyöntetű cél, hogy zöld minősített és egyébként egy alacsony üzemeltetési költségbázison fenntarthatóan üzemeltethető ingatlanok legyenek.
Talán annyival egészíteném még ki a Mártin által elmondottakat a lakópiaci szegmensben, hogy bizony meg kell felelnünk természetesen jogszabálynak, azért a közel nulla energiaigényű lakásoknak a műszaki tartalma szükséges a használatvételi engedélyhez, amely jelenti a műszaki megoldásban már alapvetően például a hőszivattyút és a hűtés-hűtés mennyezetben, felületekben való elhelyezését természetesen, de azért a jogszabályokon kívül természetesen előremutatóan a ma még azért a irodapiacon főleg elterjedt minősítéseknek a lakópiacra való applikációját, vagy rá alkalmazhatóságát is azért vizsgáljuk. Ez azért is fontos lehet a számunkra, mert a korábban a beszélgetés során elhangzott, hogy a befektetőknek olyan vonzó alternatívákat, befektetési lehetőséget akarunk kínálni, ahol ők egyébként a saját policyjuk szerint is megfelelő befektetést tudnak találni, és hát ennek a jövő mutató módja az, ezek a minősítések lehetnek.
Köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba, és számos érdekes aspektusát tudtuk érinteni az ingatlanpiacnak. Boronkai Bencével, a Fedra Group tulajdonosával, ügyvezető igazgatójával és Szoboszlai Máté üzletfejlesztési és beruházási igazgatóval beszélgettünk a napvendége műsorunkban ma a Trend FM-en.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.